betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánunk, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a természetes megvilágítás fényforrása a napfénye, amely közvetlenül az égbolton szórodva, természetes vagy mesterséges környezetben reflektálódva jut a belső térbe. A belső tér természetes világításának fénye tehát a külső tér azon részéről érkezik, amelyet a belső térből látni lehet. Témánk a természetes megvilágítás előnyei. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740 274 165, ismételten 0740 274 165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy ismételten itt lehetek, és akkor, amint felvezetted, tehát a természetes megvilágítás ról is szeretnénk némelyest szót ejteni, tekintve, hogy egyre inkább csak arról van szó ebben a mindent is kivilágító világban, hogy milyen módon tudjuk a mesterséges világítást létrehozni, megvalósítani, munkakörülménnyel alakítani, és megnyújtani ezáltal a, hát nem mondom azt, hogy 24 órát, de körülbelül ilyen szinten történnek ezek a dolgok. És akkor talán nem baj, hogyha beszélünk ismét arról, hogy van nekünk egy természetes fényforrásunk, ugye a nap, és hogy mihez gyakorlatilag ehhez születtünk hozzá, ehhez voltunk alkalmazkodva évmilliókon keresztül, és akkor hát, hogy ugye erről jó szót ejteni, mert ez az élettani, ez az, ami fiziológiás. És ez a téma valamennyire kapcsolódik ahhoz is, amit a múlt alkalommal beszéltünk, mert ugye beszéltünk az iskolakezdésről, és azzal kapcsolatosan a látás és a munkafeltételek által előtérbe helyezett kihívásokról, és ebbe beletartozott a megvilágítás is, a fényviszonyok, a csillogások, a látószög kérdése, az okos vagy nem okos táblák kérdése, a gyerekeknél ugye az esetleges fénytörési hibák, problémáknak a korai felfedezése, amely oda tartozna, amelyhez hozzá tartozna a szűrővizsgálat, amely hát nálunk ugye említettem, hogy inkább célzottan zajlik le, és természetesen beszéltünk ezeknek a problémáknak a felszínre hozataláról, az örökletességéről, a természetes lefolyásáról, valamint a korrekciójáról. És hát ami kimaradt, de nagyon szeretném, hogy bepótoljuk, mert hát ugye az iskolában nem csak a diákok járnak, hanem a tanárok is, úgyhogy a felnőttek problémájáról is szeretnék beszélni, ugyancsak ezekkel a témákkal kapcsolatosan. Tehát azt kell tudni, hogy ugye a fiatal felnőtt korban is vannak a szem túlhasználásának vagy észszerűtlen használatának problémái, ezek közé tartozik a túlzott szemhasználat által létrejövő akkomodációs probléma vagy konvergencia probléma. Na most ezt, hogy magyarázza meg, mit jelent, tehát az, hogy közelre lássunk élesen, kivéve a kisfokú rövidlátókat, ilyen -2, -3-as rövidlátókat, ahhoz nekünk a szemnek aktívan munkát kell végezni, gyakorlatilag több szemizomnak is, vannak szemizmok, amelyek összetérítik a szemet, hogy közelre, egy adott közelebbi pontra tudjunk koncentrálni. Ezt nevezzük konvergenciának, vagy szemösszetérítésnek, és van egy másik kiskörkörös szemizom, ami pedig a szemlencsének az alkalmazkodását hozza létre aktív módon, mert maga a lencse passzív módon, rugalmassága alapján alkalmazkodik, azáltal, hogy úgymond, mint a lupét beállítsuk, hogy most akkor 50, 60, 70, vagy egy méterre lássuk. És akkor, mármint centiről méterre gondoltam, igen. És akkor ezt, hogyha túlzásba visszük, ugye ezek a kisizmok, hát ők bírják, nagyon jól is jól bírják, de azért mégsem annyira. Mindig azt szoktam elmondani, próbáljon meg bárki egy kiló cukrot kinyújtott karra tartani, akár hány percet is, és mennyit bírja. Hát biztosan nem a napi 12 órát, és ez a kis izmunk pedig szegény, az órákon és hosszú órákon keresztül bírja, de hát neki is kell adni pihenési lehetőséget. Amikor ez a fáradás fellép, azt nevezzük szépen asztenopiának, tehát nem tudunk konvergálni, nem tudunk közelre koncentrálni. Illetve hát van egy bizonyos életkor, 40-45 éves kor után, amikor erről már volt szó előző adásainkban, hogy ugye megjelenik az, hogy a szemlencse elveszti, folyamatosan veszi a rugalmasságát, és akkor nem tud alkalmazkodni, egyszer csak észreveszi az illető, hogy hát közelre kínlódás, állandóan erőszakkal kell koncentrálni, úgyis összefutnak a betűk, vagy reggel, vagy ilyen problémák vannak, vagy hogyha este is szürkület van, és nem jó a fény, akkor se lát jól, és ezek mind azok a tünetek. Persze aztán erőlködik, akkor ehhez még egy kis fejfájás is társulhat, és akkor egyszer csak ráveszi magát, hogy na, akkor mégiscsak el kéne menni megnézetni magát a szemüsszel, és akkor hát akkor persze megkapja a megfelelő korrekciót, ami az aktuális munkájában segíteni fogja. És hát ott van ugye a felnőtteknél is a szemszáradás, egyrészt életkori sajátosság, ez is bizonyos élet 40-45 éves koron túl, hát főleg hölgyeknél ott a hormonális változás, ami szintén rájátszik a szemszáradás megjelenésére, de ugyanúgy a munkakörülmények, tehát az, hogyha egész nap monitort kell nézzen bárki is, akár tanárok is, elfelejtenek pislogni, és a könyvfilm ilyen módon nem terül el a szemfelszínen, tehát a szemfelszín kiszárad, ennek különböző tünetei vannak, szúr, csíp, ég, könnyezik, bepirosodik, tehát mindenfajta diszkomfortja van az illetőnek. Bizonyos mértékben talán még fényérzékenység is kialakulhat. A tanárokat is érintheti egy rossz körülmények, tehát rossz fénykörülmények között végzett munka esetén ugyanúgy a csillogások, a túl sok ultraviolett vagy kék fény, hát mondjuk inkább, hogy kék fény, igen, és hát nekik is akkor szükségük van ez ellen valamilyen védelemre. Erről majd a továbbiakban fogunk beszélni, csak így előre bocsátom, hogy hát eleve, aki szemüveget igényel ebben a korban, mindig megkérdezzük azt, hogy milyen munkakörülmények között dolgozik, és akkor ajánljuk a megfelelő úgynevezett antireflex réteget, ami visszaveri esetenként a kék fényt, vagy esetenként csak az általános visszaverődő csillogásokat, ami életlenné tenni a látást. És a másik kérdés, ami még ide tartozna, azt ugye, hogy a hát otthoni tanulás, de nem csak az otthoni tanulás, hanem ma már ugye az iskolában is egyre inkább használják a digitális eszközöket, akár a tanárok, akár a diákok, és hát itt feltevődik, hát persze, ennek is ugye van egy negatív hatása is, és utána feltevődik az a kérdés, hogy mit és mennyit használnak, ugye? Azt tudjuk, hogy bármennyire, tehát ma már a modern monitoroknak azért van egy ilyen kékfény szűrője, amit be kell állítani, és főleg aki sokat ül, mondjuk 4 óránál már többet ül a képernyő előtt, aznál ez igenis fontos. Az is fontos, hogy mennyire minőségi az a képernyő, mekkora a felbontása, mekkora a mérete, milyen távolságra van az illetőtől. Tehát az egész munkahelyi körülmény, amiről szintén már volt szó, ez egy ilyen munkaorvostani, hát mondjam azt, ilyen szabályzás, leírás lenne. A lényeg az, hogy egy dinamikus egyensúlyt kell fenntartani azáltal, hogy közelre mennyit és monitort mennyit nézünk, illetve mennyit nézünk távolra, mennyit tudjuk pihentetni a szemet tudatosan, tudunk távolra nézni, pislogni, folyadékot fogyasztani, műkönnyet használni, illetve megfelelő ilyen hát szemüveglencséket alkalmazni. ezt nagyon kipontoznám, hogy nem vagyunk robotok. Tehát senki, tehát sokszor kerülök olyan helyzetbe, hogy ezt úgy külön el kell mondjam, hogy mivel az illető elmondja, hogy hát igen, ő napi 12 órát kell dolgozzon, és így kell dolgozni, és úgy kell dolgozzon, és mondom, hogy lehet, hogy kell dolgozzon, de a szeme nem akar. Tehát azért vannak határaink, és azért mondom azt, hogy nagyon fontos, hogy észszerűség legyen a dologban, mert akkor a munkaeszközünk bírja, ha nem, akkor állandó adakozás lesz a lehetetlennel. És hát ugye nagyon fontos, és ez a gyerekek esetében is nagyon fontos a szabadidő, amelyet lehetőleg ne a négy fal között töltsünk, természetes fényben töltsünk, természetben, ahol ugye a színek megvannak, ugye megvannak a spektrális színek, a zöld szín, ami ugye nyugtat, és hát ott is ugye van az, hogy néha védőeszközre van szükség, az ember elmegy egy tengerparti nyaralásra, akkor a rettentő nagy csillogó vízfelület, a fehér visszaverő, mit tudom én, homok, szikla, stb. Az ellen ugye keményen védekezünk, akár fényvédő, akár ilyen ultraviolett sugarak ellen védő különböző eszközökkel, tételesen napszemüveggel, illetve hát vannak olyan műkönyek, amiben szintén van ilyen UV-védő, sárga színű pontosan, ezért kicsit olyan foszforeszkáró. A másik az, hogy be kell tartani ezt a távol-közel váltakozást, azt ajánlják, hogy 20 percenként akár, aki közeli munkát végez, az is 20 percenként nézzen el távolra, legalább 6 méterre, és legalább, és jó nagy dolgokra. Tehát, hogy a szem az mozduljon meg, és ebből az alkalmazkodási görcsből tudjon felszabadulni.
Köszönjük az emlékeztetőt és a kiegészítést, kedves doktornő. Szemmunka csökkenő fényviszonyok mellett folytatásképpen beszéljünk akkor a mesterséges megvilágítás mienségéről, vagyis a fényspektrum, a fényforrások száma, elhelyezése, erőssége, az árnyékok és a csillogások kivédése.
Igen, tehát ezt az előbbiekben is említettem, hogy az emberi tevékenység az manapság olyan, hogy a 24-ből lehet, hogy 26 órát akar csinálni, ugye akkor ugye vannak természeti körülmények, az, hogy télen ugye korán sötétedik, tehát a munka nem zárul le 5 óra, akkor mert 5-kor sötét van, ahogy szokták mondani, nem lehet a tyúkokkal együtt lefeküdni, tehát vannak helyzetek és helyzetek, meg hát vannak különböző munkahelyi követelmények, mint amilyen olyan munkaterek, ahol hatalmas tereket kell kivilágítani, ilyen, lásd, nagy csarnokok, gyárak, varodák, nem tudom. Vagy vannak kisebb munkahelyek, ahol megint vagy van ablak, vagy nincs ablak, tehát mesterséges megvilágítás az nagyon is szóba jön. Hát erről biztosan van egy leírás, most ezt én nem taglalnám, mert talán nem vág az én dolgomba az, hogy hány négyzetméteren, vagy mekkora térben mennyi fényforrás kell legyen, de az biztos, hogy két dologra kell odafigyelni. Az egyik az, hogy van egy térmegvilágítás, tehát főleg a nagy terekben, ugye plafonról lelógó, ide-oda lógó, nagy fénytestek, világítótestek, és akkor amellett kell jöjjön a helyi megvilágítás, ami arra a munkahelyre koncentrál. Persze, itt ezeknek is megvannak a követelményei. Tehát előszeretettel alkalmazzák az úgynevezett neoncsöveket, még hogyha, vagy pedig a takarékos izzókat, amiknek sajnos legnagyobb részüknek, legalábbis a régebbi típusoknak a hideg spektrumba esett a fénye, és ez egyáltalán nem élettani. Persze tele van, megint ugye tolódunk a kék fény felé, és nem esik jól. Tehát egy idő után egy ilyen térbe tartózkodva az ember nem érzi jól magát. Na, és akkor ide van az, hogy ma már ugye vannak, és meg kell keresni, hogy van fehér fény, van enyhén sárgás, ugyancsak takarékos ízó, de már rájöttek, hogy bele kell keverni a spektrumnak, hát ha nem is az egész, de a meleg szín árnyalatait is, lásd sárga, és a fenti térmegvilágítás, tehát ez a neon, ami jól meg tud világítani is, azt ki kell egészíteni a helyi megvilágítása, ami szintén meleg spektrális színeket is tartalmaz. Hát, hogy hova tesszük a fényforrást, hát ez olyan munkahelyeken, ahol nagyon fontos például, hogy jól lásson, ne legyenek csillogások, ne legyenek árnyékok. Ezt megint a munkahely helyzetekkel meghatározza. hát rengeteg ilyen van, aki mit tudom én, napi 12 órát például a varodákba. A leghálladatlanabb dolog például a fekete bőrkesztyű varása, fekete bőrön, fekete cérnával kell varni, tehát semmi kontraszt nincs, amit, tehát nagyon nehéz ez a szemnek, úgyhogy ezeket mindig figyelembe kell venni, és ehhez képest kell a munkahelyet kialakítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy legyen jó fény, de ne legyen túl erős, mert az zavaró lehet. Egyrészt, mert akkor az árnyékok is nagyobbak, illetve hát ugye a fény is egy sugárzó energia, és az a szembe kerül be, és egy idő után lefárasztja, így mondom én így a szemet és az idegrendszert. Úgyhogy fellép aztán a mindenfajta diszkomfort érzés, fáj a fejem, fáradt vagyok, hunyorgok, és ehhez hasonló dolgokkal szoktak akkor szemészt esetleg vagy orvoshoz fordulni.
A következőkben beszéljünk arról, hogy melyek a természetes megvilágítás előnyei.
Hát, amint említettem, ehhez voltunk megteremtve, tehát valószínű, hogy ezt bírja el legjobban az idegrendszerünk, arról nem is beszél, hogy a spektrum minden részét, tehát a spektrum azt úgy kell érteni, hogy a fehér fény ugye az összes alapszínnek a keverékéből jön elő. Tehát, és ebben benne vannak persze a melegszínek is, tehát a kéktől a pirosig, van egy hosszú skála, ami átmegy a kékes, az ibolya kék, kékes zöld, zöld, sárga, narancssárga, piros és bordó, tehát ezek a spektrális színek, és akkor ezeknek az összekeveréséből jön létre a fehér szín, ami a legfiziológiaisabb, élettanibb, tehát a szem ezt szereti. Na most azt tudjuk, hogy a látható fény az, most mondok egy pár számadatot, hogy legyen az is, hogy valamihez kössük, tehát hogy a látható fény az a 380 és a 780 nanométeres hullámhosszú fénysávval tartozik, és ez alatt gyakorlatilag van azon UV fény, ami láthatatlan, de a legkárosabb, mivel minél kisebb a hullámhoz, annál nagyobb energiájú a sugárzás, és annál akutabb a hatása az élő, hát mondjam így, nem is szövetekre, hanem a molekulákra. Tehát gyakorlatilag az élő anyagnak a szerkezetébe vág bele, mondjam így, plastikusan, az változik meg, illetve hát a retináról ne is beszéljünk, mert ott a fény hatására történik a receptorsejtben egy anyagnak a lebomlása, és az vissza is kell alakuljon. Na most, hogyha ez túlzottan történik, vagy túl hosszan történik, akkor ez a lebomlás túl nagy mértékű, és a visszaalakulás annál rosszabb vagy gyengébb, és aztán ennek hosszú távon vannak olyan következményei, hogy időskorban, hát ha a retináról volt szó, akkor időskori retina sorvadás alakul ki, nem csak emiatt, de emiatt is lehetséges, illetve a szemlencsével kapcsolatosan pedig ugye a szürke hályognak lehet egy bizonyos mértékig az oka a túlzott fényben való üldögélés. Na most, hogy a legélettanibb a szem számára a szórt fény. Tehát azért szórt fény, mert hogy nem egy adott felszínre, egy adott hely, tehát az irányultsága az nem egyirányú, ilyen módon egyrészt a visszaverődés sem olyan erőteljes, tehát nincsenek olyan csillogások, és nincs olyan erős árnyék. Na most ez különösen érdemes figyelni pontosan az előbb említett betegségekben, tehát akiknek bizonyos fajta szürke hályogjuk van, azok nem látnak jól sem a nagyon erős fénybe, mert egyrészt a szembogár, tehát a pupilla összehúzódik, és valószínű, hogy olyankor csak a leghályogosabb részükön keresztül látnának, persze nem látnak, illetve a sötétben pedig a kitáguló pupilla és a szürke hályog olyan helyzetet teremt, ahol megint nagyon diffúz lesz a látás. Tehát de nekik a szórt fény az, amiben jól látnak, és hasonlóan említettem a retina betegeket is, nem csak az időskori makuladegenerációt, mindenfajta retina beteget, hogy nem jó nekik a nagyon éles fény. Hát azt tudjuk, hogy bizonyos gyulladások, persze azok, például el is mondom az ilyeneknek, akinek gyulladás, akut gyulladás, tehát heveny gyulladás van a szemben, hogy az nincs mit keresen a napsütésben. Se napszemüveggel, se semmivel, mert a napfény, mint energiaközlő, az felturbozza a gyulladást, és ez a szemnek ilyenkor nem jó, de nem is érzik jól magukat, mondják is, hogy nem tudják, hova bújjanak el. Jó. Na most mondtam az előnyeit, azt, hogy hát sokkal szebb minden, minden szín úgy tündököl a természetes fényben, ahogy igazándiból kell neki tündökölni, és hát nem utolsó sorban, ugye ingyen van.
Doktornő, hogyha már szó volt a természetes megvilágítás előnyeiről, beszéljünk a kékfény kedvezőtlen hatásairól is. Gondolunk itt a szem felépítésére és rendszerére, a központi idegrendszerre, és ugyanakkor a hormonháztartásra is.
Igen, ez egy érdekes és utóbbi időben pontosan a sok kékfény és monitor által okozott problémák miattán került előtérbe ez a dolog. Gyakorlatilag ugye a szem az az első, hát a bőrünk is, de a bőrünk talán valahogy másképp reagál, ott is probléma, mert ugye, hogyha túlzott UV van, akkor ugye leégünk. De a szem ugyanígy, a szemfelszín az, ami elsősorban kapcsolatba lép a sugárzó energiával, és mint ilyen a kötőhártya ugye bevörösödhet, kiszáradhat, ott is ugyanolyan égés jöhet létre pontosan, mint a bőrünkön, illetve a szaruhártya is megsínyelheti ezt a dolgot. Tovább menve minden átlátszó rétegen áthaladva ez esetlegesen fokozott, vagy esetlegesen rossz tartományba tartozó, tehát túlságosan nagy energiát hordozó fény kiválthat még ugye lencse homályokat, vagyis szürke hályogot, üvegtesti homályokat, ami a szem, tehát a lencse mögött a szem hátsó kétharmadát kitöltő, hát egy ilyen átlátszó kocsonyás anyag, és hogy annak abban is keletkezhetnek homályok. Egyébként is keletkezhetnek másokoknál fogva, de hogyha túlságosan sok sugárzó energia kerül a szembe, az is fokozhatja ezeket a homályokat, és bizony elég zavarók lehetnek, mert azokat onnan már eltüntetni nem tudjuk gyógyszeresen, például nem. Beszéltünk a retináról, ugye a célszerve ennek a fénynek maga a retina, és annak is a receptor sejtje, mert ott kezdődik el ugye a látás, és annak a, hát mondjam azt, hogy a hordozója az a fény, ugye, ami a szemünkbe kerül. Ugye beszéltünk arról, hogyha ez túlzottan történik, és ez a hatás, ez összeadik, úgynevezett szumáció történik, akkor egy adott koron túl ugye megjelenhetnek különböző degeneratív elváltozások, mint az időskori retinasorvadás, illetve akut esetekben, tehát hogyha olyan nagyon heveny, nagy fénykibocsátó, például a napba próbál valaki nézni, akár ilyen-olyan, amolyan kormos üvegekkel, vagy nem megfelelően fényszűrő berendezéssel ellátott optikákkal, akkor akut égés jöhet létre, aminek sajnos aztán végleges károsodás is lehet az eredménye a retinán. Ezek lennének a szem szintjéről. Na most arról beszéltünk ugye, hogy ott van az UV, és ott vannak a kék fény a monitorok által. Most nem kell azért elátkozni a kék fény, mert az benne van a spektrumban. Tehát a normális fény is tartalmazza a kék fényt, úgyhogy ehhez vagyunk mi adaptálódva, nem éppen olyan, csak a túlzás, ugye a túlzás, az, hogy egész nap ugye a kütyük nézegetése, az ugye nem tesz jót, és hát itt felhívnám megint a figyelmet, ugye beszéltünk az iskolásokról, hogy a gyerekeknél ez még fokozottabb. Egyrészt, mert nagy a pupillájuk, tehát azt tudjuk, hogy gyerekeknél nagy a pupilla, ahogy idősödünk, és főleg nagyon időseknél nagyon összeszűkül. Ez egy ilyen játék. A másik pedig, hogy nagyon átlátszok az összes közegek. Míg idős embernél, ahol van egy kicsi szürke hályog, az kimondottan jó, mert védi a retináját, a gyereknél teljesen átlátszó, víztiszta minden, és ezért óriási mennyiségben jutnak be ezek a sugárzó dolgok a szemfenékre, és ilyen módon pedig akkor ez a hatás lehet akár sokszorozott is, amit az előbb elmeséltem a szem szintjén. Na és hogy menjünk tovább innen, tehát ugye a retináról a fényinger, az ugye az idegi utakon keresztül bekerül a központi idegrendszerbe, és ott hát vannak különböző leágazásai a látópályának, és az egyik az úgynevezett tobozmirigy vagy epifízis, ami nagyon lényeges, mert azt termeli az úgynevezett melatonin nevezetű hormonanyagot, amely az élettani és jó minőségű alvásnak a kulcsa. Na most azt kell tudni, hogy a melatonin csak sötétbe termelődik. Tehát, hogyha én kütyűvel alszok és kelek, akkor nem fog termelődni a melatonin, rossz lesz az elalvás, rossz lesz maga az alvás, és ilyen módon felborul a normális 24 órás úgynevezett cirkadián, tehát napszakos biológiai ritmus. Ennek egy hosszú távon pedig sajnos pszichológiai és fiziológiai, tehát lelki és testi megnyilvánulásai lesznek, mert hát olyan emberek, akik másokoknál fogva nem tudnak aludni, tessék megnézni, hogy mi történik velük, mindenfajta idegi és testi betegség jelenik meg rajtuk, mert nem tudnak jól pihenni, a szervezetnek szüksége van az alvásra és a pihenésre, mert akkor regenerálódik minden szinten. Tehát ilyen szempontból a fény és a sötét váltakozásának ezen a hormonon, a melatoninon keresztül, tehát legfontosabb szerepe az alvásregulációban van, de ezek mellett még a hangulat váltakozásban, a tanulás és a koncentrációt igénylő tevékenységben nagyon fontos, ugye, hogy ez jól működjön, tehát ez a cirkadián ritmus. És hát, amint az előbb beszéltem, hogy a fizikális és mentális egészségünk megtartásában is az a lényeges, hogy ez a napszakos, normális ritmus megmaradjon. Na most van egy ilyen, amit most nagyon szeretnek erről beszélni, van, hogy a computer vision syndrome, ami tehát a komputer előtt dolgozó látási tünet együttese. Hát azt úgy nagyjából úgy leírogattuk, de hát még ő hozzáteszi a szemszárasság és az égő viszkettő érzés, ami végül is összefér a szemszárassággal, tehát az annak egy részjelensége. Időnként a homályos látás, amit mondtam, hogy az alkalmazkodás kezdi csődöt mondani, mert lefárad az is. Társul hozzá ugye a rossz pozíció miatt a nyak és ízületi, tehát főleg a nyaki fájdalmak, valamint a fejfájás. Mert itt is jelzi az idegrendszer, hogy most már nekik teljesen elege van mindenből, csak ezt a jelzést fel kell, tehát úgy kell venni a maga helyén, és akkor erre oda kell figyelni. Tehát még egyszer ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy főleg gyerekeknél, ugye, ja igen, és az, hogy a központi idegrendszer nem csak a melatoninon keresztül, de nem csak, azon kívül, hogy az alvás, ébrenlét, meg az egyéb tevékenységek hogy alakulnak, tehát kihatással van egy másik részre is, ami az egész hormonháztartást, tehát a központi idegrendszernek egy olyan része, amely az egész hormonháztartást irányítja, és hát egyes tanulmányok szerint felnőttnél is, de főleg gyerekeknél vezethet a túlzás, a nem alvás és az ilyen kékfénybe való tartózkodás miatt, aztán elvezethet elhízáshoz, meg rövidlátás megjelenéséhez, hát maga nem a kékfény itt, ezt azért mondanám, inkább az, hogy egész nap, ha csak közelre nézünk, akkor abból lesz esetlegesen rövidlátás, meg hát a figyelemzavarhoz, mert ugye mondtam azt, hogy ha nem alszunk, meg nincs meg jól ez a biológiai ritmusunk, a napi ritmusunk, akkor baj van a tanulással és a koncentrációval. Hát így erről ennyit szerettem volna.
Maradjunk még ennél a gondolatnál, hogyan lehet védekezni az említett hatásokkal szemben?
Igen, már pedzettük eddig is, hogy hát több rendbeli védelem szükséges. Na most, tehát ugye megkülönböztetném azt, hogy ugye van a természetes környezetben való védekezés, és van a művi környezetben való hát védekezés. Ugye a természetes környezetben arról már volt eddig is szó, hogy hát viselünk naplencséket, vagy napszemüveget olyan helyen, ahol ez indokolt, illetve ezeken rajta van a spektrális színeket szűrő valamilyen árnyalat, szürkés, kékes, barnás, valamilyen árnyalat mellett rajta van a nem látható, de hát a gyártók által remélhetőleg garantált UV-szűrés is. Tehát magát az UV-szűrőt mi nem látjuk a lencsén, mert az teljesen átlátszó. Esetleg valamilyen más fizikai eszközzel lehet kimutatni, hogy tényleg kivédi azt a rávilágított UV-fényt, vagy nem. Emellett ugye hát gyermekeknél fokozottan indokolt az, hogyha ugye olyan helyen vannak, hát nekik nem mindig lehet napszemüveg. Ha bár azt mondják, most már ugye a legkisebb gyereknek is lehet napszemüveget adni, hát vagy igen, vagy nem. Nem kell őket a tűző mondjuk 11-től, mit tudom én, vagy 12-től délután 5-ig nem kell tüzönapon tartani a bébit, meg hát van karimás kalap, meg hát árnyék is létezik a világon, tehát azért az okos szülő ezt azért úgy megtalálja, hogy hol a jó hely a gyermeknek, de hát felnőttekre is még érvényes. Említettem, hogy van olyan műkönyv például, aki utazik, vagy ilyen helyen tartózkodik, amelyben van UV-sugarat kivédő anyag, érdemes akkor ezeket is használatba venni. Ez lenne így a külső dolog, és akkor jön a belső, amiről úgy nagyon hosszadalmasan tárgyaltuk, ugye, hogy hát tele vagyunk UV kibocsátó, meg ledes, meg mindenfajta ilyen eszközökkel, és akkor gyakorlatilag ezt is már említettük, hogy vannak olyan szemüvegek, akár dioptria nélkül is, tehát olyan szemüveglencsék, amelyekre úgynevezett antireflex réteg kerül. Ez most már nagyon elérhető, nagyon mindenhol, úgyhogy fenntartás nélkül lehet ehhez folyamodni. Annál, aki mondjuk 4 óránál többet dolgozik monitor előtt, hát ott feltétlenül ajánlott. Nem mondom azt, hogy teljesen ugyanolyan, mint egy átlátszó a lencse, minden úgy látszik át, de mégis lehetséges, hogy egy picikét a színeken, ez mert nem színszűrődés, mégis. Tehát lehet, hogy változtatni, ezt onnan tudom, hogy volt, aki például minőségi kontroll, és megkérdezte, hogy ő most akkor a színeket ugyanúgy fogja látni, és hát azért volt egy kicsi különbség, tehát érdemes erre felhívni a figyelmet, hogy jó, a monitornál nem lesz probléma, mert a monitor színeit azért meglátja, meg nincs probléma, de azért erre figyelni kell, hogy akinek esetleg olyan munkakörülménye vannak, vagy olyan munkakövetelménye, hogy ő nagyon-nagyon jól kell lásson valamilyen színeket, akkor lehet, hogy a kék szűrővel nem fogja épp úgy látni. Ez a kék szűrő egy dolog, van egy másik fajta szűrő, ezt is szoktuk ajánlani, amelyik a zöldes becsillogású, és aki mondjuk nem annyit, tehát nem napi 8-12 órát ül a monitor előtt, hanem kevesebbet, mondjuk 4 óránál kevesebbet, azok nagyon szeretettel használják ezt a szűrőt. Ez nem kimondottan csak a kék fényre, hanem egyáltalán a csillogásukra jelent védelmet. Na most azt is lehet ugye, hogy mondtam, azt említettem, hogy dioptria nélkül, és lehet kombinálni ezeket a dolgokat. Tehát amint említettem azt, hogy vannak ilyen fényre sötétedő lencsék, ami egy heliomatikus lencsék, ezeken olyan bevonat is van, amelyik az UV hatására, de csak is az UV hatására, időlegesen, tehát amíg az UV fennáll, megváltoztatja a színét, illetve besötétíti valamilyen színűre a lencsét, tehát vagy barnára, vagy szürkére, és akkor amikor megszűnik az UV hatás, akkor fokozatosan pár másodperc, egy perc alatt mondjuk kivilágosodik. És akkor gyakorlatilag itt bent is használható, kint is használható, tehát bent kivilágosodik, de az UV szűrő rajta marad azért, és akkor kint, amikor spektrálisan több fény, természetes fény van, napfény van, akkor meg be is sötétedik, tehát abból is valamennyit szűr. Itt érdemes azt is megjegyezni, hogy a heliolencsék azért nem mindig tudják kiváltani a naplencséket, tehát annyira nem tudnak besötétedni. Ezt mindig ki kell próbálni, aki még nem használta, és ugyanannak akarja, én azt ajánlom, és mindig is ajánljuk, hogy napfényben, tehát vagy legalábbis nappali fényben egy olyan lencsén, amelyik be van sötétítve, nézzen át, hogy lássa, hogy mennyire sötétedik be, hogy az neki túl sötét, nem elég sötét, szóval hogy tudjon különbséget tenni és választani. A másik védelem, amit említettem, hogy a képernyőkön mindenhol van ilyen éjszakai mód, meg ilyen kékfényszűrő program, ami akár mobiltelefonokon is, és hogy ezt érdemes, hogyha sokat használjuk, akkor be kell állítani, pontosan a szemünk védelmére. Említettem a műkönnyeket, na most említettem ezt az UV-védő műkönnyet, de nem csak az. Hát az egyik fajtája, azon kívül a műkönnyeknek hatalmas skálája van. Természetesen azért érdemes abban is válogatni, mindig mondjuk ma már, hogy konzerválószermentes legyen az a műkönny, mert hát azért tesszük, hogy jó, hogy a műkönny is legyen jó, tehát ne romoljon meg túl gyorsan, de hát azért tesszük, hogy a szemnek használjon. Tehát ez olyan, mint hogy egyik lapáttal tennénk, hogy jó legyen, s a másikkal meg lekaparunk róla valamit. Tehát az a lényeg, hogy a műkönny konzerválószermentes legyen, ez ma már megoldott lehetőség. Az alapanyagokat is, hát aki szakmabeli, azt tudja, hogy milyen alapanyaga legyen. Mondhatnám azt, hogy mondjuk például a hialuronsav az egyik ilyen széles körben elterjedt. és azon kívül rengeteg másmilyen adalékanyagok vannak, amit ha van például egy betegség még mellette, akkor azt szerint választunk műkönnyet. És hát még egy utolsó ajánlás, hogy hát ne aludjunk lehetőség szerint képernyő előtt, mert azt mondják, hogy ez a melatonin akkor egy fél óra kell ahhoz, hogy lecsengjen a kékfény hatása, de azt mondják, hogy jobb még a 3 óra. Na hát ez a 3 óra, hát ez nem mindig beváltható szerintem, mert aki olyan tevékeny, vagy úgy dolgozik, vagy még otthon még valamit kell csinálni, de mondjuk az a fél óra az úgy bevállalható, hogy mondjuk lefekvés előtt fél órával kapcsoljuk ki azt a képernyőt.
Doktornő, a medicina megmaradt perceiben következzen pár beérkezett kérdés is. Ferenc kérdésével kezdünk. Léteznek-e olyan eszközök, amelyek az időskori vezetést segítik, és kell-e valamit tudni, vagy mit érdemes tudni a szemrelaxációs szemüvegekről?
No, hát... Amiket elmondtam, az, hogy nagy fényben ugye egy idős ember az nehezebben tud ugye bizonyos dolgokhoz alkalmazkodni, fény, sötét, sötét fény, de ez a fiatalokra is érvényes sajnos, mert ma már olyan erős, az autóknak olyan erős a lámpája, hogy ha ez hirtelen szembe világít egy sötét közegben, ez fényvakságot okoz egy az egyben, úgyhogy sajnos ez a közutakon ez mindennapos, mert mondjuk egy autópályán van egy elválasztás, ott nem történik ez meg általában, viszont az egyéb utakon igenis, úgyhogy ezt sajnos nem tudom, ezt nagyon nehéz kiküszöbölni. Azoknál, időseknél, akiknél mondtam azt, hogy esetleg a retina már fáradékonyabb, már egy kicsit kevesebb a receptorsejt, vagy nem úgy működik, ahogy kell. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem lát. Tehát aki nem lát, az nem kapja meg a jogosítványt sajnos, ez így van. Tehát látni lát, de mondjuk könnyebben fárad, vagy zavarja jobban a fény, na akkor ott jöhetnek szóba ezek a különböző fényvédős lencsék, hogy heliós, hogy antireflexel, hogy naplencse, hogy ezeket mind az időseknél is be lehet iktatni. Még van egy olyan, ami enyhé retina problémák esetén fokozza az éles látást, ez az a narancssárgás színű árnyalatban színezett lencse. Ez úgy javít az enyhe retina problémásoknál, de azért ez továbbra is mondom azt, hogy akinek olyan problémája van, az sajnos az nem alkalmas akkor vezetésre, vagy ha nincs elég látása például. És természetesen hát itt jönnek egyéb a szervezetben belül alkalmazott dolgok, amiket szintén retina betegeknél, vagy nem csak betegeknél, hanem akik szintén ilyen helyen tevékenykednek, tudunk adni táplálékkiegészítőket, amikben szintén érdekes módon sárga színű a természetből nyert anyagok vannak, amik ott dúsulnak be az éles látás területén, és hát ilyen módon akár a látható, akár a láthatatlan UV-tartományba tartozó fény ellen védenek. Na most a relaxációs szemüveg őszintén mi ezt nem tudom, nem igazán alkalmazzuk. Volt vele kapcsolatom, de hát nem tudom, hogy mennyire. Tehát akinek van erre igénye és napközben szeretné használni valamilyen oknál fogva, az megpróbálhatja. De az, hogy most mondanak mindenfélét, hogy akkor majd nem kell viselj szemüveget, meg most egy 0,5-ös dioptriánál teszem fel a pluszos, 0,5-ös dioptriánál, vagy akár egy 1-es dioptriánál is egy 10 éves, egy 20 éves gyönyörűen lealkalmazkodja, még talán még tünete sincsen, tehát ott nem érdemes. Na most egy mínusz 5-ös mind relaxálhat szemüveggel és anélkül. Az igaz, hogy bizonyos értelemben elérhet egy olyan szintet, hogy az a kis izmocska, ami ugye ezt az alkalmazkodást végzi, a szegény olyan lesz, mint egy ilyen bodybuilding után, és jobban tud, de ezt hosszú távon túlzott kifáradás nélkül nem tudja fenntartani, úgyhogy hát lehet foglalkozni, mondom, kisebb dioptriáknál meg lehet próbálni, de ezzel a felkiáltással, hogy akiknek nagy dioptriáik vannak, az nem fog sajnos segíteni, vagy ha olyan szembetegség van, ami eleve a látást károsította, megint az lesz a probléma, hogy Hát, na, én nem mondom azt, hogy esetleg valamit nem, mert ugye az idegrendszernek is a bekapcsolásával, mert ezek úgy működnek gyakorlatilag, hogy az idegrendszert is egy kicsit tanítják, módosítják, hogy tud jobban az adott helyzethez idomulni. Tehát azon túl én nem gondolom azt, hogy ez tehát megoldja a problémát.
Ami az időskori vezetést illeti, egy szemész, egy orvos, mikor és hogy közli egy beteggel, hogy kész, mától nem vezethetsz? Arra gondolok, hogy mindennek megvannak a határai. És nyilván van, amikor azt mondja, még meg lehet próbálni, hogy csak nappal vezess, de mikor történik meg az, amikor az orvos kijelenti a betegnek, hogy kész, eddig tartott ez a
hát erre törvényi szabályozás van, megvan, hogy mi van akkor, ha csak egy szeme van, tehát egy szemmel lehet például vezetni, de az legalább 80-90%-os látáséleséggel legyen. Ha két szeme van, de egyik se túl jó, mondjuk azt, hogy ne, persze ez nem profi sofőrökről beszélek. Tehát az, hogy magának kell autót vezessen, tehát a professzionális vezetéshez mind a két szem, akár korrekcióval, tehát szemüveggel, vagy kontaktlencsével, vagy bármi, 100%-ot kell ásson szóba se, és két szemes látása kell legyen, és jó színlátása. Tehát ez törvényileg szabályozott kulturált helyeken Európában. Ez nem vicc, mert ugye mások élete is forog kockán, nem csak az övé. Tehát egyéni vezetés címén az, hogy ő el kell menni a piacra, el kell menni az orvoshoz, stb. Tehát vannak ezek a határok, hogy lehet egy szemmel is vezetni, ha az jól lát, megfelelően jól lát. A szintévesztő is vezethet, mert nappal azért csak látja, hogy a stopptábla, mit tudom én, teteje az biztos piros, nem az lesz a zöld, teszem fel. Nappali körülmények között éjszaka, szó se róla, mert éjszaka nem biztos, hogy meglátja. És a másik, hogyha kétszemes látás van, az is egy szemenként legalább az 50%-ot el kell érje, de ilyenkor mindig az extrém körülmények kerülendők, tehát sötétben nem vezet, ködben nem vezet, tehát ez, na most persze mondom, hogy erre vannak, ezért van az, csak ezt na nem tudom, hogy, és ezt azért egyre inkább komolyan veszik, mert nagy, rengeteg sok baleset van különböző okoknál fogva, és nagyon megszigorították, hogy ezeket tehát a szemészet az olyan dolog, hogy a vezetés az a látáshoz kötött, tehát ha nem látsz, nem vezetsz, pont, ez így nincs mit sokat mondani, na most persze, hogy elég traumás, hogyha valaki 40 évet teszem fel vezetett autót, és akkor oda jut, de rájönnek az emberek, tehát nagyon kevés az, aki de ő, de így, de amúgy, mert azért rájön, hogy veszélyes, mert bizonytalanná válik, és a biztonságérzete neki is meggyengül, és akkor azt mondja, ja, hát inkább nem, vagy csak elmegyek a piacig, mondjuk, de az azt jelenti, hogy csak elmegyek a piacig, az azt jelenti, hogy azért meg kell kapja a jogosítványát, és az elmondott követelményekhez kötött.
Jó, de lehet, hogy a jogosítvány csak hosszabbítja.
Nem tudom, hogy ez hogy van egy adott, most már bocsánat, nem vagyok témában, de adott életkoron túl sajnos nem fogadják el szerintem, és a másik dolog az, hogy nem csak a szemészek, hanem mondom, most már egyre inkább, ha valaki cukorbeteg, vagy olyan betegsége van, például szívbeteg, és, vagy epilepsziás, tehát teszem fel azt, hogy időnként elvesztheti a zavartá válik, elvesztheti az eszméletét, stb. Sajnos azoktól is elveszik a könyvet, ez már nem a szemhez kötött. Tehát ennyire szigorúvá vált a törvény, mert mondom, nagyon sok olyan helyzet alakult ki, amikor bizony emberéleteket követelt, nem csak azt, aki az autóba ült, hanem felszaladt a járdára, és több ártatlan emberéletébe került az ilyen dolog.
Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket. Dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos és technikus kollégánk Nemes Attila nevében is. További kellemes estét kívánunk. Elköszönök a medicina szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!